Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai estén én is, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Amikor Teodor testvér keresett, hogy esetleg szolgáljak itt közöttetek, akkor hát nagyon örültem a megkérésnek, mert tavaly is nagyon jól éreztem itt magam, vagy jól éreztük magunkat itt közöttetek. És egy pici bizonságtételem hadd legyen, mielőtt felolvasom a mai ige verset. Mindig bajban vagyok, egyrészt szabadság is, amikor nem kapok témát, hogy miről legyen szó, illetve kicsit így nehéz is, hogy akkor miről legyen szó. És ha jól tudom, akkor minden lelki pásztor egy olyan üzenetet hozott estéről estére, ami a szívén volt. Ezt jól tudom?
Igen.
Jó. Nem könnyítette meg a helyzetemet az, hogy ma láttam, hogy kik voltak itt ezen a héten, és nem értem, hogy ilyen nevek mellett én mit keresek itt, de nagyon megtisztelő. És biztos vagyok benne, hogy Isten nagyon megáldotta ezeket az előző estéket, és hát így vagyok is rá, egy kicsit, hogy ezeket hallhattátok. És a személyes bizonyságtételem annyi, hogy picit fáradt is vagyok, nagyon vártam már ezt a hetet, elég sűrű. Holnap majd Szegedre megyünk a gyerekekkel egy ifjúsági alkalomra szolgálni, olyan 8 szolgálatom van körülbelül ezen a héten, vagy 9, viszont mindegyiknek van témája, és ez így jó. És tegnapig harcoltam azon, hát van bennem 3 téma, ami nagyon dolgozik bennem. Egy Péterrel kapcsolatos, egy Józseffel kapcsolatos, és egy Máriával és Lázárral kapcsolatos. És egyszer mind a hárommal úgy voltam, hogy egyformán közel áll hozzám, és nem tudtam, hogy és imádkoztam, hogy Uram, mutasd meg, kérlek, mutasd meg, hogy miről legyen szó Madocsán. Nagyon régen volt már ilyen, hogy ennyit gondolkodtam rajta. És amikor csütörtök reggel úgy voltam, hogy na most már kiválasztok egyet Péter, és beírtam a naptárba. Előtt azért kértem jelet Istentől, de azért beírtam a naptárba. És a naptár mai írás után tartottam reggel csendességet, és én a napi reményt szoktam reggelente olvasni Rick Warren testvérnek az írását, és hát hadd olvasok föl nektek ebből egy igeverset és csak egy sort. Az igevers a 40. Zsoltár második verse. Türelmesen vártam az Úr segítségét. Én nem annyira, de Dávid igen, türelmesen vártam az Úr segítségét. Aztán ő meghallgatott és meghallott a kiáltásomat. Ugye nekünk mindig az aztánnal van baj, hogy aztán ő meghallgatott engem. És itt jön a magyarázat. Ne feledd, Isten sohasem siet. Tudtad, hogy a Bibliában sehol sincs példa arra, hogy Jézus futott volna? Sőt, inkább 3 nap alatt tett meg 2,5 kilométert, amíg eljutott barátjához, Lázárhoz, aki nagyon beteg volt. És mire Jézus odaért hozzá, már késő volt, Lázár már meghalt. Na, amikor idáig jutottam, abban reménykedtem, hogy Péter meg József nem lesz ebben az állítatban, de nem volt, és ott nagyon hálás voltam Istennek, hogy akkor egyértelművé vált számomra. De ha esetleg valaki úgy van itt, hogy miatta kellett, hogy hozzam ezt az üzenetet, ez nekem egy elég nagy ráerősítés lenne. Ha tényleg így van, akkor én annyit kérnék esetleg attól a testvértől, hogy ha csak így az ajtóban majd odasúgja a fülembe, hogy ez miattam kellett ez az üzenet, akkor azt megköszönöm. Térjünk is rá az igére. A mai alkalomnak az a címe, 2 címe lesz, egy főcím meg egy alcím. Most a főcímmel kezdjük, hiszed-e ezt? Most ilyenkor akartam megkérdezni, hogy melyik szakaszból van ez, de hát akkor most már így tudjuk. Ugye Jézus kérdezte egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben Mártától, és akkor János evangéliumánál nyissuk meg Isten igéjét, és a 11. rész, 25. verse legyen ma előttünk, és ez alapján szeretnék néhány gondolatot a testvérek szívére helyezni. Tehát János evangélium a 11. rész, 25. verse. Mielőtt ezt felolvasom, hadd köszönjem meg a János 17-ből azt a gondolatot. Megdöbbent Jézusnak a főpapi imádságában, amikor úgy fogalmaz, amikor az atyával beszél, egy olyan szót használ, amit ő nem szokott Jézus használni. Azt olvashatjuk, hogy azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok velem legyenek. Sehol máshol nem azt. Legalábbis nem találkoztam még ezzel a kifejezéssel, hogy azt akarom. Milyen érdekes, hogy amikor magáért imádkozott a Getsemáné kertben, akkor úgy fogalmazott, hogy ha lehet, atyám, ha lehet, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Amikor értünk imádkozott, akkor azt mondta, hogy azt akarom. Milyen döbbenetes. De akkor most János Evangéliumában a 11. rész, 25. verse, és kérek mindenkit, hogy álljunk fel, és így hallgassuk, vagy kövessük, ha hoztunk magunk a Bibliát. ezt a gyöngyszemet, ezt a nagyon fontos igeverset. Tehát János Evangélium a 11. rész, 25. verse. Jézus ekkor ezt mondta neki, Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy úgy lehetünk itt mi ma te jelenlétedben, ahogy vagyunk. Úgy szólítunk meg, akik vagyunk. És téged szólítunk meg, Úr Jézus, aki te vagy. És lehet, hogy ma tőlünk is ezt kérdezett különböző élethelyzetekben, amiben vagyunk, és amit már talán régebb óta mondasz nekünk, hogy elhisszük-e végre azt, hogy amikor kérsz tőlünk valamit, akkor azt értünk, kéred. Lehet, hogy mi is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, talán lehet, hogy közel olyan kilátástalan helyzetben vagyunk, olyan összetört szívvel vagyunk, mint Márta. Azt énekeltük az utolsó jelenben, hogy benned bízom. És Márta, Mária és Lázár benned bízott. De mindent az ő saját idejük szerint várt el tőled. Köszönjük neked azt, hogy soha nem késel, és soha nem sietsz. Se régen, se ma. Kérlek, hogy folytasd ezt a gyönyörű munkádat, amit elkezdtél az előző napokban. Könyörj rajtam, könyörj rajtunk, és szólj valami személyeset hozzánk, nekünk, Úr Jézus, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet. Kérlek, hogy szólj hozzánk a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
Amen. Foglaljunk el. Borzasztó nehéz élethelyzetben hangzott el ez a mondat. Egy nagyon kritikus hitpróbában, úgyis lehetne mondani, hogy krízisben ez a krízis, annyi szempontból jött elém a héten. És igazából nem kell megijedni ettől a szótól, mert ez a szó az annyit jelent, hogy fordulat. Tehát amikor valami tehát önmagában nincsen se negatív, se pozitív jelentés, amikor jön valami krízis az életünkbe, akkor el kell dönteni, hogy balra vagy jobbra. Ezt jelenti. És kicsit más összefüggésben, de hadd hozzam ide nektek Jim Elliotnak, ugye Elizabeth Elliotnak volt a férje, egy misszionárus, akinek már megtérése óta, ifjú korában is az volt az imádsága Istenhez, hogy Uram, add, hogy az emberek életében, akikkel összehozol, nem érföldkő legyek, aki mellett elmennek, ránézek és mennek tovább, hanem hadd legyek útelágazás, hadd legyek útkereszteződés, hogy amikor találkoznak az életemmel, akkor döntés elé kerüljenek, hogy erre vagy arra. Úgy is lehet mondani, hogy krízisbe kerüljenek. Nos, ez a hármas testvér, majd azt mondja, hogy pár, nem tudom azt ilyenkor, hogy kell mondani, tehát ugye hárman voltak, Mária, Márta és Lázár, egy ilyen rostás időszakban volt. Nemrég egy idős bácsi mesélte el nekem, hogy mi a különbség a rosta meg a szita között. Biztos tudjátok. Ugye a szitában az az érték, ami lehull, és a pejjon marad fent. A rostában pont fordítva van. A rostában, amikor rázza valaki a rostát, akkor kihull az értéktelen, és fennmarad a... Ugye jól mondom?
Igen.
Jó, na, hirtelen megjegy. Ami fenn, benne marad, az az érték. És lehet, hogy most valaki egy ilyen időszakban van esetleg, nem szeretjük ezeket a rostás napokat, de Istennek ki kell belőlünk valamit ráznia. És ezt általában viharban teszi, hogy kirázza belőlünk mindazt, ami nem belénk való, ami mérgez, ami amortizál bennünket. Utólag szoktunk hálásak lenni a rostás időszakokért. Egyik barátom szokta azt mondani, és nagyon tetszik nekem, hogy azok a napok, amelyek nem a barátaid, azok a tanítóid. Vigyük haza magunkkal ezt a nagyon fontos mondatot. Ilyen időszakot élt most át, ezekben a nehéz napokban Mária, Márta és Lázár. Betániában éltek, ennyit tudunk róluk. Ennek a kis családnak ez volt az otthona, a Betánia Jézus második otthona volt. Ez a mély beszélgetéseknek, a tartalmas, meghitt mély beszélgetéseknek és valódi találkozásoknak volt a helye és az ideje, amikor Jézus Betániában volt, úgyis ott töltődött. Ugye úgy szokott lenni, amikor elment Názáretből fel Jeruzsálembe, akkor azt olvashatjuk, hogy amikor Jeruzsálembe volt, akkor mindig belekötöttek, kísértették őt, volt, hogy kövekkel búcsúztatták, ugye meg akarták kövezni, volt, hogy le akarták a sziklán között taszítani, és amikor ilyen zaklatottan elhagyta Jézus Jeruzsálemet, akkor hazafelé mindig betért ebbe a családba. És ez számára a feltöltődésnek volt az ideje, meg hát nyilván a többieknek is, a megérkezésnek, a befogadásnak, a szeretetteljes légkörnek volt a helye Betánia. És ez a békés családi élet, ez egyik napról másikra, pont ahogy a mi életünkben is szokott lenni a viharok kapcsán, ugye nem jelenti be, hogy most holnap után készül egy lázos időszakra, hanem ez a béke elszállt egyik napról másikra, amikor a merem így fogalmaz a családfő, bár sok, tehát ugye a szüleikről nem tudunk. Azt viszont tudjuk, hogy valószínűleg korán meghaltak, és ilyenkor a férfi volt az, aki átvette ilyen értelemben a család fenntartói szerepet, ő volt a családnak a vezetője, a férfi, és Lázár, és reggel még csak rosszul érezte magát, aztán ágynak esett. Komoly volt a baj. És rögtön itt megtanultjuk azt, hogy mit tett Mária és Márta. A legjobb megoldást. Jézusnak üzentek, hogy Lázár a barátod beteg. És ezt tanuljuk meg testvérek Máriától és Mártától. És itt szerintem azt a szót nyomták meg, kicsit nyomatékosítva, hogy a barátod. Ne késsél. Tudod, hogy szeret téged, és te is szereted őt. És benned bízunk, ahogy énekeltük. Tehát ne késsél, légy szíves. Ez is benne volt ebben a mondatban. És úgy sokat gondolkodtam azért ezen, mert amikor van valami nehézség az életünkben, figyeljük meg ilyenkor magunkon, ez ilyen nagyon jó szembesítő, hogy amikor valami baj van, mi az, vagy ki az, akihez legelőször fordulunk a bajban. Na, az megmutatja, hogy mi, vagy ki az Istenünk. Ami ez, vagy akihez leghamarabb fordulunk, az a te Istened. Nagyon sokan a kapcsolati tőkéjüket, ismerem őt, bankszámlájukhoz nyúlnak, és nagyon sokadik, sokszor, még a hívő emberek életéből is Jézus nem az első opció. Akkor nem úgy beszélek, hogy sokak életében, hanem észrevettem magamon is, hogy először mihez vagy kihez fordulunk, amikor baj van. Böjte Csaba szoktam mondani, hogy a két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd. Nagyon jó. A legrövidebb út a megoldáshoz, a legrövidebb út maga az út, Jézus Krisztus. Ha baj van, bármilyen bajban vagy, lehet, hogy már éjszaka is azt foglalkoztat, és nem hagy pihenni mostanában, mert farkas szemet nézel valamilyen Góliáttal, akkor szólj Dávid fiának, és ne Góliát előtt borulj le, hanem Jézus előtt borulj le, és Góliát fog leborulni. Csak mondd el neki. Vagy leborulsz, vagy kiborulsz, szokta Gyökösi Endre mondani. Úgyhogy boruljuk le Jézus előtt, ahogy tette Mária és Márta, és üzentek, és biztos vagy benne, hogy nem volt számukra kérdés, hogy Jézus jönni fog. Hát barátok vagyunk, szeret nálunk lenni, ez a tényleg a második otthona, és ráadásul, jól mondta az idézet, meg is nézhetjük a térképen, 2,5 kilométer, azért az nem egy nagy, tehát azt most is legyalogolnánk. Tehát, hogy voltak, hogyha lehet, hogy még Jézusnak van valami ügy, amit elintéz, de hogy estére ideér, bárhol is van, az biztos. Úgyhogy Márta neki is kezdett Jézus kedvenc vacsorájának, hiszen már jól ismerte őt egy ilyen betániai kacsa készítésébe. És ha már vacsora, akkor ennek a történetnek az előzményét is hadd olvassam fel, és ha kezünkben van a Biblia, akkor kérek mindenkit, hogy kövessük ezt. Lukács 10, 38-42, Lukács doktor, ugye tudósít bennünket ennek a mostani eseménynek az előzmény, valahol az előzményéről. Tehát Lukács 10, 38-42, és az egyszerű fordítás szerint olvasom. Útközben Jézus egy faluba érkezett, ugye Betánia, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Minden szó nagyon fontos. Mártának volt egy testvére, Mária, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. Oda ment Jézushoz, és ezt mondta, Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában. Szólj neki, hogy segítsen nekem. De az Úr így felelt, Márta, Márta, túl sokat válasz magadra, és sokat aggodalmaskodsz. Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott, ezt soha el nem vehetik tőle. Sajnos nincs idő kibontani és belemenni a mélységeibe ennek a gyönyörű szakasznak. Én egy vagy max. Két dolgot hadd emeljek ki ma este belőle. Csia úgy fordítja ezt az ige szakaszt, hogy Mártát sokfelé húzta a szolgálata. nagyon tetszik nekem ez a fordítás. Tehát nem csak rossz dolgok, meg butaságok tudnak minket szétszakítani, hanem jó dolog is. A szolgálat az jó dolog. A szolgálat majdnem szétszakította Mártát. Annyira szolgált. És mit mondott előtte Jézus? Márta, Márta. Ugye olyan szép, nem sokszor olvasunk ilyet, amikor az Úr Jézus valakit így kétszer a kereszt, amilyen szólít. Ugye Simon, Simon. Kikért a sátán, hogy megrostáljon. Imádkozok érted. Milyen gyönyörű ez a szakasz is. Vagy ott van, akkor Saul, Saul. Ugye Damaszkuszi úton. És ez is milyen gyönyörű, hogy Jézus nem azt mondja, hogy miért üldözöd az enyémet, hanem mit mond Saulnak Jézus? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ha őket üldözöd, engem üldözöl. Micsoda közösségvállás ez Jézus Krisztusnak. És itt még azt mondja, hogy Márta, 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 sok mindenért aggódsz, és ez zaklatottá tesz. És ez zaklatottá tesz, fordítja Csia. Nem tudom, hogy kinek szólhat ez az üzenet, lehet, hogy így vagy itt, hogy teljesen zaklatott vagy, úgy érzed, hogy egyedül maradtál bármiféle szolgálatban, egyedül vagy maradtál otthon, egyedül maradtál valami gyülekezeti szolgálatban, valami munkában, magadra vagy hagyva, senki nem vesz észre, és ez zaklatottá tesz, ez frusztráltá tesz, és ott vagy a, most értsük ezt átvitt értelemben és szimbolikusan, a sok szennyes meg a mosatlan, szimbolikusan. És már teljesen kazalként föléd omlik. És úgy érzed, hogy egyedül vagy, békétlen vagy, frusztrált vagy. Lehet, hogy éppen pont, mint Márta, Jézust próbálod lenyűgözni. Tehát hadd mondjam azt, hogy Jézust nem kell lenyűgözni. Jézust azzal nyűgözöd le, ha ott vagy vele. És nyilván nem a konyhai dolgokkal volt baj. Ez azért, nehogy félreértsük, hallottam el ilyen prédikációt erről a szakaszról, hogy ez a gyakorlati meg az elméleti keresztényről szól. Hát nem. Szóval nem arról, hogy vannak a gyakorlati keresztények, akik csinálják, meg azért vannak az ilyen filozofálgató test keresztények, akik megeszik Márta főztjét, de egyébként filozofálnak. Nem erről szól, mert ugye itt is az van, hogy csinálta Mária, segített neki Márta, és amikor mondja, hogy magamra hagyott a szolgálatba, tehát csinálta ő. Csak itt is az a probléma, ami nekem is nagyon sokszor probléma, hogy felborul a, tehát nem látom meg az alkalmakat, a kronosz időben, a mért időben a rendelt időt. Ők akkor még azt nem tudták, hogy Jézus ma van itt utoljára Betániában, a kereszt halál előtt. Ezt ők akkor még nem tudták. Most volt ott utoljára ebben a házban. Olyan mondja, hogy mai történetben is az egyik legnagyobb problémát, hogy az idő okozza. Hol van ekkor Jézus? Egy ilyen nagyon bagatel dolgot hadd hozzak ide elétek, vagy ilyen bagatel fogalmazásban, de hogy értsük meg, hogy mit értek ez alatt, hol van Jézus, vagy kezdjük Márta, hol van Márta ebben a részben? A konyhában. Hol van Jézus? Nem a konyhában. Ez mit jelent? Ez még nem egy nagy mély üzenet. Ez azt jelenti számomra, hogy a tanítványnak a helye Jézusnál van. Ha Jézus a konyhában van, akkor legyek én is ott. Ha Jézus nem a konyhában van, akkor ha én a tanítványa vagyok, akkor ne legyek én sem ott, hanem ott legyek, ahol Jézus van. Ezt Pétert is így helyre tette egyszer Jézus, és ez jó helyre tenni bennünk is ezt a dolgot, nemrég mondta azt nekem valaki, hogy olyan durva, hogy ugye azt még érti, hogy a Máté 4-ben, a kísértés történetben miért mondta azt Jézus a sátánnak, hogy távozz tőlem. Ugye ott azt mondja egy nagyon pici görögöt tanuljunk, hogy hypage satana, ami azt jelenti, hogy takarodj innen sátán, tűnj innen. És hogy egyszer Péternek, ugye amikor Jézus feltárta a szívét a tanítványok előtt, és elmondta azt, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, meg fognak engem ölni. És itt kikapcsoltak a tanítványok, bár mondta a folytatást is, hogy mi lesz. De itt kikapcsoltak. És Péter ugye maga otromba, hát ilyen nagy szíve van meg, ide ilyen bulldozer típus volt, egyből kirobban belőle, hogy Isten ments! Ne is folytasd, hát összetöröd a messiás alkotott képemet. Hát kiűzzük a rómaiakat, állandóan azért vitatkoztak azon, hogy ki mekkora, hogy ki a nagyobb, hogy majd hogy osszák fel a Jeruzsálemi királyságot maguk között, hogy ki milyen miniszter lesz. Ugye mindig ezért vitatkoztak azon, hogy ki mekkora, hogy lesz majd itt az uralkodói posztok. Ugye ez volt a lámosás történetében is a legdurvább, hogy azt már Péter nem értette, hogy mi történik, hogy ott leállította Jézust, hogy az én lábomat biztos, hogy nem mosod meg. Hát ilyet nem csinál a messiás. Ugye nem esett le nekik már, hogy ott minden beszédes volt, hogy Szamárcsikon jött, szívesebben vártak volna egy ilyen, mint Horthy Miklós, megérkezett a fehér paripán, de nem. Nem, már ott is üzent Jézus, hogy gyerekek, nem, ne, hagyjuk a rómaiakat. Sokkal nagyobb ellenséggel nézünk szembe. És Péternek akkor nem azt mondta, hogy hüpege szátáná, hogy távozz tőlem sátánam, azt mondta, hogy hüpege opiszó muszátáná, gyere a hátam mögé, sátán. És ugye a sátán, azért mondta ezt Péter, mert a sátának volt a feladata, hogy Jézust, ami megváltásunktól, ha lehet bármilyen eszközökkel, de eltántorítsa. És Péter itt most jó szándékkal akarta, hogy nehogy neked nem szabad meghalnod, neked uralkodnod kell. Tehát itt most sátánként idézőben viselkedett Péter, mert aztán ugye a tagadás után rájött, hogy nincs más út és nincs más mód arra, hogy én kegyelemben részesüljek. És most már tudom, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. A tanítványnak a helye ott van Jézusnál. És egy fél mondatot hadd hozzak elétek, ami így első ránézésre nem, ez sem annyira mély üzenet, de hozzám nagyon-nagyon-nagyon mélyen megszólított, és nagyon közel áll, és ezt még hadd fejtsem ki. Ez így szól, hogy egy ilyen jelentéktelnek tűnő mondat, Márta Jézust a házába fogadta. Ugye hozzátesz a szöveg, hogy vendégül. És erről eszembe jutott az, hogy egy ilyen vallásos családból az a kisgyermek elment egy táborba, egy keresztény táborba, onnan, ahol volt neki egy nagyon mély Isten élménye. És akkor hazament, és ugye szokásos módon a család imádkozott étkezés előtt, és elmondták azt az imádságot, amit szerintem nem csak mi baptisták ismerünk, hogy Úr Jézusunk, légy vendégünk, jó bolást. Áld meg, amit adtál nékünk. Ezt is ismerjük, ezt a imádságot. És a kislány azt mondta, hogy apa, ne így imádkozzuk többször, mert nem szeretném, hogy az Úr Jézus vendég legyen nálunk. Nem szeretném, hogy ha ő nem vendég lenne, hanem családtag. Na, erről szól ez a mostani történet. Márta vendégül látta Jézust, beengedte őt a házába. A házamből a konyhába. És meg is maradt Márta, ezt majd látni fogjuk, a konyhai dolgoknál. Jézussal kapcsolatban megmaradt a mosatlannál, megmaradt a konyhai dolgoknál. És ez most nem szójáték, amit mondok, hanem majd látni fogjuk, hogy miről is van itt szó. Márta Jézust befogadta a házába. Egyébként ez abban az időben már nem volt kis dolog, mert ebben az időben a zsidó titkos rendőrség, most így mondom, már megfigyelte Jézust. Ugye tudjuk azt, hogy Lázár feltámasztása után az volt nekik az utolsó csepp a pohárban, elhatározták, hogy meg kell ölni. Lázárt, akit most feltámasztott, őt is likvidálni kell, meg Jézust is. És mi milyen döbbentes ez, testvérek, nem? És ezt is egy kicsit átvitt értelembe értsük, hogy nem tudom, ismerünk-e olyanokat, olyan hívő embereket, akiket Jézus feltámasztott a lelkéből, és keresztjének meg akarták ölni. Vagy akár a hitét meg is ölték. Azt, akit Jézus feltámasztott. Akár egy mondattal. Akár egy megbotránkoztató tettel. Azt, akit Jézus feltámaszt, mi lenyomtuk. Tehát befogadta Márta Jézust a házába, de csak addig. És figyeljük meg, hogy milyen frusztrált, zaklatott, békétlen önmagával, békétlen a testvérével. El tudom képzelni, hogy azért úgy főzte azt a dolgot, hogy azért kicsit a lábast azért oda-oda csapta. Azért üzent a testvérenek így, és hogy azért hallja, mindenki hallotta, hogy mosogat, mindenki hallotta, hogy főz. Sőt, így is üzent neki, de azért ilyen direktbe is üzent, hogy ez is egy ilyen nonsens jelent, hogy Jézusnak azt mondja, szólj már a testvéremnek, hogy magamra, ugye, tehát ott volt ő is. Hát ott volt a testvére, csak ugye már nincs kommunikáció. És hányszor mi is vagyunk így, hogy akár imádságban, akár, hogy üzengetünk. Próbálunk Jézuson keresztül üzenni, hogy hallja már meg. És Jézus soha nem megy bele az ilyen játékba. Nem fog üzengetni. Szólj már a testvéremnek, hogy magamra vagyok. Márta hozott egy döntést, amikor befogadta Jézust házába, hogy bejöhetsz, de csak eddig. Csak eddig. Bizonyos szintig bejöhetsz Jézus. Ezt a döntést hozta Márta, és nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, hogy döntést hozott Márta. Azt mondta egyszer valaki, ha Mártának lett volna porszívója, mosogatógép és mikrohullám sütője, akkor se ért volna rá Jézusra. Mert ezt a döntést hozta. Mária is döntést hozott. Azt mondta Jézus, hogy Mária a jó részt választotta. Ő így döntött. Ez is döntés volt, meg az is döntés volt. Márta a mosatlant választotta, és amíg Márta Jézust a szívébe fogad, vagy bocsánat, Márta Jézust a házába fogad, addig Mária Jézust a szívébe fogadta. És ez az egyik központi üzenet ennek a szakasznak. És a mai alkalomnak az alcíme, most már elárulom nektek, nem csak az, hogy hiszed-e ezt, hanem ez, hogy meddig engeded Jézust az életedbe. Ez egy nagyon fontos kérdés. Valódi és tartós változások, akár az életminőségünkben, és nem viselkedés szintje, mert a viselkedésünkben tudunk ideig, óráig faragni. Nem viselkedés szintű változásokhoz az kell, hogy Jézust, aki kopogtat az ajtódon, szíved ajtán, hogy Jelenések 3:20, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ugye ez egy olyan ajtó, hogy a festő is ábrázolta, hogy csak belül van kulcs, ismerjük ezt, vagy kilincs, ismerjük ezt a példát. És Jézus nem tekes, nem fogja ránk törni az ajtót, hanem kopogtat halkan. És ha beengedjük, akkor ott bejön, és rendet fog. Elindul a rendlakás. És sokáig nem értettem ezt. Furcsa volt, hogy láttam hívő és hívő embereket. Ugyanazon próbák alatt. Sokat gondoltam az, hogy miért van az, hogy ugyanaz az ember, ugyanazon, vagy két ember, két hívő, ugyanaz a nehézség éri, az egyik élet összetör, a másik kivirágzik a rostás időszakban. Miért van ez? És talán azért, mert úgy képzeltem nagyon sokáig a szívemet, mint ez a terem, mint ez a szoba. Jézus, beengedem azon az ajtó, vagy ezen az ajtó, és akkor ott bent van. És át kellett ezt a képet gondolnom, és az emberi szíva sokkal inkább nem olyan, mint ez a szoba, hanem olyan, mint ez a ház. Nyílnak szobák. És hívő és hívő ember között itt van a különbség, több szempontból, hogy meddig engeded be Jézust az életedbe. Isten gyermeke vagy, ha beengeded, és van üdvössége az embernek, Isten gyermekévé válik a státusza, kap üdvösséget, de hogyha Jézus bizonyos szobákba bemet, és bizonyos szobákba nem, na ebből egy ilyen döcögő, langyos, faltól falig tartó, kimért, szomorú hívő élet lesz. Egyszer nekem valaki ezt mondta, hogy Gábor, az a hívő szomorú, és most nem a tragédiát, tehát nem semmiféle tragédiát nem akarok elbagatelizálni, hanem tartósan és vigasztalatlanul szomorú, mondta a barátom, akiben szomorú a Szentlélek. És ez akkor van így, ha drága Szentlélek nem tud arról meggyőzni, hogy engedd be Jézust az életed összes szobájába. És ne úgy legyen, mint ahogy én nagyon sokszor, hogy Jézus eddig bejöhetsz, amikor már egy akkora ős káosz kezd lenni az életünk bizonyos területén, hogy itt segíts, gyógyíts meg, ebbe a szobába beengedlek. De mondjuk a gyülekezeti életben ne szólj bele a szolgálatomban. Munkai életemben beleszólhatsz, a gyülekezeti szolgálatomban ne. A gyereknevelésemben beleszólhatsz, a pénzügyeimben ne szólj bele. Az lezárt szoba. És ez testek mindig egy langyos hívő életet fog eredményez ez a gondolkodás. Meddig engeded Jézust az életedben? Hová mehető be? Annyira jó lenne, sokat imádkoztam azért a saját életemben és mindannyiunk életében, ismeretlenül is, hogy engedjük be Jézus ma olyan szobákba a szívünkbe, amiben talán még nem járhatott. Mert ott van rajta, amit ezzel találkozott, még meg se született, mert ezzel találkozott, hogy teltház a fogadókon. Ide ne. És lehet, hogy ezzel találkozik most is a szívünkbe, hogy valamikor megtértünk, de még mindig van olyan szoba, ahol az életünknek olyan területe, ahol nem lehet ő úr. És biceg az életünk. És engedd ma be oda, lehet, hogy pókhálós az a szoba, lehet, hogy poloskás, lehet, hogy még soha nem volt bent fény, levegőtlen, és annyira jó az, amikor Jézus belép és szellőztet, és a pókhálókat pókhálózza, és mi fogunk a legjobban csodálkozni azon, hogy olyasmi élményünk lesz, mint ami Reményiknek volt, amikor a Kegyelem című verset megírta és megszületett. Körülbelül olyan élményünk lesz, van Isten élményünk, hogy magától megváltoznak megrekedt dolgok az életünkben. Csak azért, mert Jézus beengedted oda, ahol korábban nem mehetett be. Mai kérdésünk akkor hangzott el, amikor Lázár földi élete, vagy úgy is mondhatnám, hogy biológiai élete véget ért. És így Lázáron is gondolkodtam, és őt még hadd hozzam elétek, és aztán végül Máriát nagyon röviden. Lázáron is sokat gondolkodtam, hogy most értsetek jól, lehet, hogy a halál előtt pár perccel ezt az éneket dúdolta Lázár. Benned bízom én, benned bízom. Hitét megvallotta, segítséget kértek, barátok voltak, és mi lehetett az utolsó gondolata Lázárnak, hogy úgy csukódott le a szeme, hogy nem jött el az én barátom. Nem a kéréssel volt baj, az megtörtént. De hol van ő? Hát szóltunk neki, itt lehetne, nem egy nagy távolság választ el. Biztos, hogy szeret engem? Biztos, hogy foglalkozik velem? És hadd mondjam azt, hogy nem Lázár volt az első, sem az utolsó, aki föltette ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy te is most így vagy itt. Hogy kifejezted a hitedet, megvallottad a hitedet, és úgy érzed, hogy késik Jézus. Hol van ő? Ha így érzed, nincs ezzel gond. Ha mindjárt mondom, hogy miért mondom ezt, hogy nincs ezzel gond. Azzal van gond, amit egy idős hívő néni mondott egyszer. Hiszek Istenben, de már nem bízom benne. Tudjátok, mennyire fájt ezt hallani? Egy valláskáros volt néni mondta ezt. Hiszek Istenben, de már nem bízom benne. És most szeretnék ide három pontot tenni, és nem sok ide visszatérni. Lázár így halt meg, hogy hol van ő, miért késik. Biztos, hogy fontos vagyok neki. Abból a 2,5 kilométeres párórás útból 4 kinkeserves, borzasztó mértekkel teli nap volt. És akkor Jézus megérkezik végre, az elkésett Jézus, akkor azt olvashatjuk, hogy nézzük meg a reakciókat. Márta kiment Jézus elé, kertelés, köszönés nélkül, ami benne volt, azt rázódította. Uram, ha itt lettél volna. De ebben benne van az is, hogy de nem voltál. Hívtunk, és nem jöttél. Ha itt lettél volna. És gyönyörű testvérek az, hogy Jézus ezen nem akad ki. Nem mondja azt, hogy de miért beszélsz? Hogy merészled ezt? Ő nem Zeus, hogy ilyenkor villámot szórjon, vagy nem Allah, akit ő nem lehet kérdezni. El kell fogadni a döntését. Kérdez Márta Jézustól, és kiönti a panaszát, és Márta alatt nem nyílik meg a föld, Jézus végighallgatja, és ebből azt tanultam meg, hogy vagy ott van Dávid panaszzsoltárai. Hát olvasunk el egy panaszzsoltárt. Na jó, mondta Walter Vink, egy nagyszerű teológus, hogy a mai kulturális imádságaink a gyülekezetekben, azok ilyen nagyon szépek és kifinomultak. Azt mondta, hogy egy ószövetség imádság az jobban hasonlít egy ókori, közel-keleti piaci alkudozáshoz. És ebben azért van valami. Emlékszem, hogy apukám nagyon rosszul lett, akkor meghallottuk a hírt, akkor még pár éves volt az unokölcsém álmom, és akkor mondtam, hogy hát imádkozunk papáért. És akkor kezdtem én, így összekulcsolta a kis kezeit, kezdtem én, és akkor egy teológiailag egy tökéletes imádságot mondtam el. Úr Jézus, ha így meg, úgy meg, így akaratod, így meg. Jött álmon, Úr Jézus, gyógyíts meg papát, ámen. Mondom, ezt miért nem tudtam én is elmondani? Ez van a szívemben. Erre mondta azt valaki, hogy ne azt mondd Istennek, amit szerinted szeretne hallani, mondd azt, ami a szívedben van, mert azt szeretné hallani. Mikor volt legutóbb ilyen szenvedélyes imádságod Istennek? Elmondani, ez van a szívemben. Márta ezt csinálta. Most Márta választotta a jobb részt, mert most ugye nem befogadta Jézust a házában, hanem kiment elé. Mária viszont otthon maradt. Annyira fájt a szíve, hogy most ne botránkozzatok meg ezen, de látni is akarta Jézust. És ha eljutottam el ilyen pontra, akkor ne károsztasd magad. Márai Sándor azt írta, hogy a legnagyobb fájdalom a néma fájdalom. inkább legyél Márta, csak könyörgöm, hogy ne legyél közömbös. A közömbösségén nincs rosszabb. Egy barátom nemrég felhívott, olyan filozófus típus, és kérdezte, hogy Gábor, mi a szeretetnek az ellentéte? Ez volt az első kérdés, egy nyitó kérdés. Hát mondom, hogy utálat. És mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy a szeretetnek az ellentéte a közöny. És én letettem a telefont, így ezen kezdtem meg gondolkodni, és igazat adtam Ede barátomnak. A szeretet ellentéte a közöny. Egy asszony mondta el azt a lelki gondozójának, hogy hogy van az, ez az ambivalens érzés bennem, hogy egyszerre szeretem a férjemet, és ugyanakkor meg tudnám őt folytani. És azt mondta a bölcs lelki gondozó, hogy ez azért van, mert szereted. Ha nem szeretnéd, magasról tennél rá, hogy mit csinál a társad. És a házassággondozók is ezt mondják, hogy amíg még van veszekedés, addig még menthető a dolog. Amikor már úgy vagy vele, hogy nem érdekel, hogy mit csinál a másik, mert belefáradtam, ez a közöny, a szeretetnek a legjobb ellentéte, ott már nincs építkezés. Inkább panaszkodj, de nagyon jól mondta Gyökös Endre, hogy fölfelé panaszkodj. A hívember fölfelé panaszkodik. Előtte panaszkodj Jézus, csak panaszkodjál nyugodtan. Panaszkodjál neki. De neki. És előtte, és felfelé. Nézzük meg az összetört szívű Máriát, akinek a legnagyobb fájdalma volt. János 11:20-26. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, elé sietett, Mária pedig otthon maradt. Amikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is biztos vagyok benne, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte, fel fog támadni a testvéred. Igen, tudom, hogy a feltámadás idején, az utolsó napon ő is fel fog támadni, válaszolta Márta. Jézus ekkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed-e ezt? Nézzük meg azt, hogy volt hitük mindhármunknak. Kinézték Jézusból azt, hogy Jézus, ha most elindul, meg tudja gyógyítani a testvérüket. Ez nagy hit. Ez nagy hit. Csak hogy Jézus, mert ugye eddig tartott a hitük, most így mondom, komfortzónája. Ha Jézus most megérkezik, időben, nem késik, akkor meg tudja gyógyítani Lázárt. Eddig tartott hitük komfortzónája. Csak hogy én úgy ismerem Jézust, és lehet, hogy te is, ha a keskeny utat járod, akkor biztos, hogy Jézus szereti a komfortzónáinkat tágítani. És most egy nagyobb leckét kell a hit iskolájában, egy nagyon komoly vizsga előtt áll Mária és Márta, mert azt kinéztéből, hogy meg tudja gyógyítani, de most az a kérdés, hogy elhiszik-e azt, hogy fel is tudja támasztani. Ezért kellett Jézusnak késnie. Cseri Kálmán fogalmazott így, hogy Jézus sose késett, csak mindig Isten órájára nézett. Tudjátok, ilyen nehéz lehetett Jézusnak az, hogy a barátom beteg, és most indulhatok? És azt a választotta, hogy most még nem. Biztos, hogy indult volna. Ez Jézusnak is fájdalmat okozhatott, hogy most még ne. Most ezt meg kell tanulniuk. Nagyon nehéz 4 nap lesz most a szeretteim életében. És azt is meg kell tanulnunk, hogy Jézus soha nem késik, mi szoktunk sietni. És sose késik. Komfortzóna tágítás. Valaki azt mondta, hogy a hit az nem tagadja a realitásokat, hanem tágítja. A hit tágítja a realitásokat. Elhiszed azt, hogy Jézus sokkal többet tett, mint amit kinézel belőle? A te életedben sokkal többet tett. Sokkal többet tett Jézus, mint amit kiszámolsz neki. Akár a saját életedben, gyülekezetedben, otthon sokkal többet tett Jézus, mint amit te kinézel belőle, vagy kiszámolsz neki. És az elkésett Jézus, aki soha nem késik, amikor megérkezik, emlékeztek, hogy mi volt az első tett, amikor meglátta a sírt? Olyan döbbenetes. Elsírta magát. Ezt olvashatjuk, elsírta magát. Többször is olvassuk Jézus a sírt, 2-szer biztos. Egyszer, amikor ez másféle sírás volt, mint amikor Jeruzsálem felett sírt, akkor mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, próbáltalak összegyűjteni, de nem akartad. Ott egy olyan erős kifejezés van, hogy reszketve zokogott. Leszketve zokogott Jézus Jeruzsálem fel. Itt másféle sírás van, itt van olyan fordítás, ami úgy fordít, hogy háborgott a lelkében. Egy ilyen szent háborodás volt, mert nem ez volt az eredeti terve az emberrel. a betegség meg a halál nem szerepelt az eredeti tervben. Háborgott a lelke. Isten azt mondta, hogy Lázár, egyik barátom azt mondta, Uzonyi Barna, hogy azért kellett azt mondani, hogy Lázár, ha csak annyit mondott volna a temetőben, hogy támadj fel, akkor mindenki kijött volna. Úgyhogy most csak így Lázárnak szólt. És Lázár biológiai élete még folytatódott aztán néhány évig. És Jézus mondott egy az embereknek egy nagyon fontos dolgot, hogy oldozzátok el, mert ti kötöztétek meg. Lehet, hogy ez is egy üzenet. Ti oldozzátok el őt, mert ti kötöztétek meg. És úgy gondolkodtam rajta, hogy ez volt akkor Mártával, ez volt Lázárral, de mi lett Máriával? Vele fejezzük be. Mi lett az összetől? Korábban befogadott szívével, ami befogadta Jézust, ami hit Jézusban, és most összetört az a szív. Mi lett vajon Máriával? A János 11-ből ez nem derül ki, de csak egyet kell lapoznunk. A János 12, és ez az utolsó rész, amit felolvasok, Máriáról, az ő útjáról. János 12, 1-3. Hat nappal a páska ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit korábban feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel, és Lázár is ott volt az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária előhozott egy igen drága illatszert, amely valódi nárdusolajból készült. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, és a házat betöltötte a nárdus illata. A nárdusolaj illata. Azután Mária a saját hajával törölte meg Jézus lábait. Az első kérdésem az volt, amikor ezt tartom, hogy miért nem Lázár? Hát ő élt át hatalmas dolgot. Miért Mária? Erre az a válasz, hogy nem tudom. A Lázár belső útját nem ismerjük, arról nem beszél a Biblia. Mária belső útját ismerjük. És ez lehet, hogy számodra is ismerős. Hogy ott van a szíved, ami befogadta Jézust, hitet tettél mellette, bíztál benne, és aztán a szíved összetört. És lehet, hogy megrekedtél már egy ideje. Pár napja, pár hete, pár hónapja, ne adj Isten pár éve. Mint az előbb említett néni. Aki igazából nem Istenben csalódott, hanem egy faragott Istenben. Mert az élő Istenben nem lehet csalódni. A Biblia Istenében nem lehet csalódni. Csak egy általunk kreált Istenben lehet. Mária útja egy nehéz út, egy nem könnyű út, de ma is bejárható út. És az imádságom, hogyha esetleg így vagy itt, csalódottan, összetört szívvel, fájó szívvel, akkor juss el ide, ahová Mária is eljutott. És ne rekedj meg a korábbi állomáson, hanem juss el ide, ahová eljutott Mária. A mai alkalom egyik fő gondolata az, hogy Istenben hinni és Istennek hinni az nem ugyanaz. Szoktam kérni azt, hogy jelentkezzen az, aki hisz Istenben. Sokan jelentkeznek. Utána azt szokott a következő kérdés lenni, ki az, aki hisz Istennek? És akkor kedvencem, hogy ilyenkor körbenéznek, hogy merjek jelentkezni vajon? Nyilván jó, hogy egyikből fakad a másik, de nem mindig. Ábrámnak többször olvassuk azt, hogy Ábrám hitt Istennek, nem csak Istenben, hitt Istennek, és utána az a hit, ez mindig valami tettben fejeződött ki. Hitt Istennek, és elhagyta a szülőföldjét. Hitt Istennek, és elindult fiával a Móriára. Mindig tettekben nyilvánul meg. Hiszel-e Istenben? Biztos, hogy hiszel Istenben, azért vagy itt. De hiszel-e Istennek, amikor ma kér tőled valamit? Hogy amikor kér tőlünk valamit, azt értünk kéri. Amikor azt kéri, hogy békülj meg testvéreddel, és ne üzenges, hanem békülj ki vele, akkor azt értünk kéri igazából, és a kapcsolatért kéri. Hogy most már bocsáss meg neki, most már lépd meg ezt a lépést, vedd újra fel ezt a gyülekezeti szolgáltat, amit letettél. Nem tudom, hogy mit mond. Lehet, hogy annyit mond, hogy engedj beljebb. Lehet, hogy azt kérdezi, hogy nem lenne könnyebb velem. Hadd menjek be abba a szobába, hadd tegyek rendet. És meglátod majd azt, hogy mi lesz, milyen csodálatos változások indulnak el. Engedd őt beljebb, és engedd őt magadhoz közelebb. Ez az imádságom. Az ő dicsőségére nagy változások fognak elindulni, a te örömödre, erősödésedre, és és mások örömére és erősödésére is. Legyen így. Amen. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy itt vagy ezen a helyen, és majd velünk jössz az otthonainkba is. És valóban kérünk, hogy ne vendég legyél ott, hanem házigazda. Kérlek, Uram, hogy a szívünkbe is te gyere be, és azokba az elzárt szobákba is, amiket talán eddig félelemből lezártunk. Mert talán nem hittük el azt neked, hogy nekünk az jót fog tenni, hogyha te oda is bemész. Kérlek, Uram, hogy gyógyíts, ha van olyan, és hát kinek nincsen olyan sebe, amit te ne tudnál gyógyítani. Köszönöm neked, hogy nem csak a bűneinket rendezed, hanem a sebeinket is gyógyítod. Hát, hogy ezt engedjük, és ne föltépjük sem magunk, sem mások életében. Ha valakit fel kell oldoznunk, mint Lázárt, akkor add ezt meg. Ha valamiről megfáradtunk és belefáradtunk, akkor te frissíts fel, kérlek. És köszönjük neked azt, hogy te kész vagy megjelenni nálunk. Olyan jó az, amikor kopogtatsz a szívünk ajtaján. És egyrészt ez azt is jelzi, hogy kívülre kerültél. És kérlek, segíts, hogy te ne kívül legyél az életünkben, se a gyülekezeti, se a magán, saját életünkben, hanem legyél belül Úr Jézus úrként és megváltóként. Köszönjük neked, hogy meghallgatod az imádságunkat, amiket talán sóhaj formájában mondtunk el, akár magunkban, akár hangosan, te meghallgatod az imádságunkat,